2026. június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szent miséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
És a te lelkedben.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így felelt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Jézus az Atya képmása, ikonja. Isten titka általa tárult föl. Az ő betlehemi jászolában, a keresztjében, föltámadásában tárul föl Isten szíve. Ha valaki érteni akarja a világ mindenség titkát, honnan vannak a galaxisok, a földünk, az élet, az ember, mi az ős forrása ennek a világnak, akkor Jézus jászolára és keresztjére kell nézni. Isten szívét, a teremtő szívét, a jászol és a kereszt tárja föl. Jézusban ragyog Isten fénye. Minden ikonban ezt kellene valahogyan megsejtetni, megéreztetni. Ezt a mennyei fényt, Isten arcát. Persze így megfesteni egy ikont lehetetlen. Nem tudjuk reprodukálni. Árnyékát sem. Annak a fénynek, ami Jézusban ragyog. Az isteni fénynek. Volt egy híres festő, Rubens, akinek mindig voltak tanítványai, sokan, 10-20-an. És mindig adott nekik témákat, mondjuk egy lovast, egy emberarcot. Nagyjából elmondta, hogy milyen legyen, vagy egy mintát tett eléjük. Festő tanítványok festettek, izzadva, küszködve. Általában olyan kicsit félig meddig sikerült egy-egy kép. És legvégén a mester végigment. A képeken nézegette, ecsettel a kezében ment végig, és mindegyikre tett egy 10-20 vonást, és hirtelen a képek megelevenedtek, ragyogni kezdtek. Valahogyan így van a mi életünkben is. Küszködik az ember, próbálja elsősorban az életét, meg aztán az életünk tetteit, műveit is csiszolgatni, tökéletessé tenni, de nem sikerül. Kell, hogy végigmenjen az életünkön, meg az alkotásainkon is a mester. Ő teljesítse be. Ezért is van, hogy az ikonfestők mindig imádkoztak. Böjtöltek. Igen gyakran térdelve alkottak. Tudták, hogy az emberi mű töredékes, véges. Kell a mester, aki a végén végigmegy, egy-egy ecsetvonást beletesz, ahhoz, hogy valami kicsit a mennyei fényből ez a kép visszaadjon. Szent László ünnepe van ma, és Talán kevesen tudják róla, hogy az élete vége felé Szent László nagyon szeretett egyedül lenni. Leginkább a legkedvesebb templomában, ahol egyébként nagyon gyakran a király udvar is tartózkodott, Nagyváradon. A hatalmas váradi templomban. Általában úgy szeretett oda bemenni, hogy ne legyen ott senki más este felé. Egy őrnek mindig megparancsolta, hogy a templom bejáratánál álljon. És ő maga bement, és letérdelt a kövezetre. Nem volt pad, nem volt térdeplő, kövezet volt, Szent Királyt nem zavarta ez. És ott térdelt egy órán át, két órán át. Egyik alkalommal az őr egy idő után nyugtalan is lett, hogy olyan hosszan van bent a király, hogy hát valami baj van. És megtette, amit a király szigorúan megtiltott, hogy benézett a templomban, mit csinál a király. És így mondja az életrajz, hogy azt látta, hogy a király lebeg a levegőben. Teljes elragadtatásban, tűzben. Szent László szent királyá lett. Istenben élő királyá. A régi ikonfestők is valahogy így akartak festeni. Igen, gyakran végig térden állva festettek. Tudták, hogy az igazi mester, festő, nem a földi aprócska ikonfestő, hanem a mennyei mester. Nem is csak ikonokban, hanem mindenek előtt az életünkben kellene Istent sugározni. Olvastam a Szovjetunió gulág táborainak az egyik parancsnokának, Koszlov nevű kommunista katonatisztnek a visszaemlékezéseiből. Idő után úgy figyelte a raboknak az arcát. És azt látta, hogy a legtöbb rab elkeseredett. Néha olyan kegyetlen, keserű vonásaik voltak, de volt köztük egy-kettő, akinek az arca ragyogott, szelíd volt, nemes volt, öröm volt ránézni. És elkezdett úgy nyomozni, hogy mi lett ennek az oka, hogy annyira kitűnik némelyik arc. És lassanként rádöbbent, hogy ezek a ragyogó arcok egytől egyig mind ortodox szerzetesek és papok. Ragyogott bennük az életük, nemessége, jó cselekedetek. Az, hogy a szájukon soha káromló szó az életük folyamán ki nem jött, látszott az arcukon. Az ember szeretetben járta végig az élete útját. Lassanként a tekintetére, arcvonásaira kiült Isten hasonlósága. Életemben kétszer is találkozhattam Teréz anyával. Legelőször gimnazista voltam, és hallottam, hogy Budapestre jön. Gondoltam mindenképpen. Valahogy oda kell jutnom, Városmajorban. Óriási tömeg. Volt, nem nagyon lehetett közel férkőzni, de kisgyerekként ügyesen szlalomoztam az emberek között, egészen közel jutottam. És elsőre, hogy megpillantottam az arcát, az volt az első gondolatom, hogy csúnya. Ráncos. Egy öreg arc. Ráncokkal teli arc. De ahogy néztem, egy-két másodperc múlva az arc ragyogni kezdett. És azt éreztem, hogy gyönyörű. Rajta volt a sok-sok szeretett jóság. Együttérzés. Magára vett fájdalom. A jó cselekedetek ragyogása. Az imádság fénye. Ez az idős, ráncos arcon ragyogott az Isten. Nekünk is ilyen ikonnál kellene válnunk. És meg kellene látnunk másokban is az Isten gyermekét. Az, hogy a megsebzett módon is, de minden ember Isten képmása. Isten a saját képére teremtette az embert. Minden ember Isten szeretett gyermeke a sebeivel együtt. Kis Szent Terézről olvastam azt, hogy a kolostorban volt egy nővér, aki nagyon nehezen volt elviselhető. Mindenki szenvedett tőle. Kellemetlen megjegyzések, szurkálódás, nagyképűség, enyhe képmutatás, önteltség. Rossz volt a nővér közelében lenni. Kis Szent Teréz úgy egy-két hét alatt ezt fölmérte, hogy ez egy kihívás ott a kolostorban, és elkezdett gondolkodni, hogy mit is kéne tenni. És elhatározta, hogy ezt a nővért kitüntetett helyen fogja kezelni. Nagyon figyel arra, bármikor találkoznak, valami kedveset mondjon, rámosolyogjon, megköszönjön, megdicsérjen. Elkezdte ezt tenni. Két hét múlva ez a nagyon nehéz természetű nővér egyszer csak megállítja a Kis Szent Teréz, és megkérdezi tőle, hogy kedves nővér, mondja már el, hogy melyik az a jó tulajdonságom, erényem, amit ennyire megszeretett bennem. Kis Szent Teréz nem tudott mondani semmit, mert nem a jó tulajdonságát szerette. Egyes egyedül a megsebzett istenkép más szerette benne. Tudom-e így látni az embereket? A sebei, a nehézségei, tüskői mögött Isten jelenlétét. Hadd mondjam befejezésül egy esetet, amit egy idős férfi mesélt el, aki az élete egy pontján élet és halál között volt 17 napon át. Amikor ébredezett ebből a félkómás állapotból, első, amit megpillantott, a gyönyörű zöld falevelek voltak. És így végigfutott a gondolatán, hogy könnyen megtörténhetett volna, hogy soha többet az életben. Ilyen gyönyörű faleveleket már nem lát. Aztán kezét nézte, az ujjait, látta, hogy ráncos, beteg kezek 17 nap után, de azért éppen, hogy csak kicsit meg tudja őket mozdítani. Aztán hirtelen visszapörgette, hogy mi is történhetett. Arra emlékezett, hogy holtfáradtan, nagyon rossz közérzettel jött haza a munkahelyről. Egyből lefeküdt, aztán összekavarodtak előtte a képsorok. Arra emlékezett, hogy ott volt az orvos, talán többször is. Az a mondat teljesen kristálytisztán megmaradt az emlékezetében, hogy az orvos azt mondta, valószínűleg nem éri meg a holnapot. Aztán emlékezett arra, hogy a szíve tájékán óriási fájdalmakat érzett. Hogy átizzadta újra és újra a pizsamát, lepedőt, rengetegszer cserélték rajta. Hogy a felesége törölte a homlokát, nedvesítette az arcát, teát hozott, vizet hozott, fogta a kezét. Hogy mikor alhatott a felesége? Erre nem tudott visszaemlékezni. Úgy tűnt, hogy mindig ott volt mellette. Igazította a párnáját, a takarót, rámosolygott, szólt hozzá, és ez annyira jól esett neki. Hirtelen nyílt az ajtó, belépett a feleség holtfáradt arccal, kezében egy csésze teával. A férfi megszólalt, milyen gyönyörűek odakint a falevelek. A feleség elámult, hogy 17 nap után a férje újra megszólalt, magához tért. Hatalmas örömmel ült le a férje ágya szélére. A feleség azt mondta, korábban ilyesmit nem vettél észre. Mire a férfi azt mondta, korábban sok minden mást sem vettem észre. És nézte a felesége, holtfáradt, szeretettel teli szemeit. Meglátom-e a másikban az ott rejtőző Isten képmást? Hálát adunk azért, hogy ikonokat festettek, próbálták megsejteni az isteni fényt, a mennyei ragyogást, és kívánom, hogy sikerüljön ezt az életükkel is sugározni.
2026. június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szentmiséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszéde hangzott el.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a repontautomatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szűzanya rádiójának fennmaradását. Köszönjük!
Hírek.